Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. A marxizmus. Seregi Tamás előadása.
Tehát a mai órán a marxizmusról lesz szó, amiről manapság is ugye sokat hallani, hogy mit hallottak róla, azt nem tudom. Azt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy a 20. században marxizmus nélkül elképzelhetetlen a világ, és ezt nem csak a kelet-európai, illetve a szocialista rezsimekre értem. A marxizmus az egyik legmeghatározóbb filozófiai irányzat a 20. században. Mondjuk Jürgen Habermas azt mondja, hogy tulajdonképpen az analitikus filozófia, a strukturalizmus, a fenomenológia és a marxizmus volt a négy legmeghatározóbb filozófiai irányzat a 20. században, és azt mondta, hogy ha három művet meg kellene jelölni, amelyek meghatározták a századot, akkor az egyik az Wittgensteinnek a Tractatus Logica Philosophicusa lenne, a másik az Heideggernek a Lét és idője, a harmadik pedig Lukácsnak a Történelmi és osztálytudat című műve. Most a következő kérdés az az, hogy miért, hogyha ez egyszer egy 150 éves irányzat, akkor miért most és ide tettük a tematikába? Erre az a válasz, hogy az eddig tárgyalt irányzatoktól való megszabadulás, vagy az azokon való túllépés, tehát a formalista, strukturalista, részben fenomenológiai irányzatokon való túllépésnek két nagy eszköze volt a 60-as évektől kezdve. Az egyik volt a pszichoanalízis, a másik pedig tulajdonképpen egy tágan értett marxizmus. Ezért raktuk ide ezt a témát, bár hozzáteszem, hogy az a két szöveg, vagy az a két szerző, akiről szó lesz, azok nem teljesen ennek a megújítói, mint inkább a régebbi korszak, tehát a II. Világháború környéki korszak reprezentáns alakjai, de a marxizmusnak a legnagyobbjai. Az egyikük, ugye Lukács György, ennek a tanszéknek az alapítója is volt. Na, térjünk rá arra, hogy mi a marxizmus. A marxizmus az egy filozófiai tan és egy politikai gyakorlat. Ez nagyon fontos dolog. A marxizmus egy olyan filozófiai irányzat, amelyik zászlajára tűzte, amelyik saját lényegeként határozta meg azt, hogy cselekvésben kell végződnie, tehát konkrét politikai cselekvésbe kell átmennie. Ugye Marx a híres Feuerbach tétele között írta le azt a mondatot, hogy a filozófusok eddig csak interpretálni, tehát értelmezni akarták a világot, mi azért jöttünk, hogy megváltoztassuk azt. A marxizmusnak tehát lényege az, hogy gyakorlati filozófia, de nyilvánvalóan nem szűkül egy politikai, sőt egy társadalmi filozófiára se, vagy társadalmi filozófiára sem. Nagyon komoly marxista, a logikától a természet filozófiáig terjedő probléma halmaz és értelmezés halmaz létezik. Na, hogy miből is születik a marxizmus? Ugye Marx egy klasszikus műveltségű, komoly, nagy, a német idealizmuson nevelkedett gondolkodó, aki számára a legmeghatározóbb filozófus korának, vagy a félmúltnak nagy filozófusa Hegel. Hegeltől veszi át a dialektika fogalmát, tehát azt, hogy ellentétek és az ellentétekből születő átmeneti szintézisek alkotják a világot. Hegeltől veszi át a történetiség alapvető, meghatározó jellegét, és Hegeltől veszi át azt is, hogy valamiféle tudatosodási folyamat zajlik a történelemben. De nem veszi át Hegeltől azt, hogy egy szellemfilozófiát kelljen csinálni, hogy egy metafizikát kelljen csinálni. A korának a pozitív szelleméből táplálkozik. Ugye Comte-nak a kifejezése ez, a hegeli dialektikának a negativizmusával szemben ő egy pozitív filozófiát akar csinálni, mármint Comte, az azt jelenti, hogy bizonyos adottságokra támaszkodni, bizonyos tapasztalatra támaszkodni, nem pedig spekulatív módon a metafizikai alapelvekből, mondjuk logikai alapelvekből vezetni le a világot és a világnak a különböző létformáit. Tehát ebből ered Marxnál egy nagyon komoly materializmus és egy nagyon komoly metafizika ellenesség. Ezt egyébként a politikai gazdaságtan alapvonalai, tehát a Grundrisse bevezetőjében úgy fogalmazza meg, idézném, hogy az anyag élet termelési módja határozza meg az egész társadalmi, politikai és szellemi élet folyamatát. Nem az emberi tudat határozza meg a saját létezését, hanem a társadalmi, az ember társadalmi léte határozza meg a tudatát. Ez ugye egyértelmű támadás a német idealista tudat és szellemfilozófia ellen, ezért lesz az a híres, elhíresült mondás, hogy Hegelt a feje tetejéről a talpára kell állítani, vagyis nem úgy kell gondolkodni, hogy a tudat vagy valamiféle szellemiség az, amely anyaggá válik, az anyagban megtestesül, hanem az anyagból születik, és az anyag meghatározottságában áll minden. Mi következik ebből? Például az következik, hogy Marx számára az ember az többé nem egy tiszta tudat, hanem egy húsvér létező, egy húsvér közösségi lény, akinek bizonyos szükségletei vannak, akinek a normális életéhez bizonyos szükségleteket kell kielégíteni, és akinek ezen túl még ugye nyilván a bizonyos igényei is lehetnek, vagy lehetnének, vagy lehettek volna. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a világot úgy kellene leírni, mint egy olyan materiális alapnak a kifejlődését, valami öntudatosodását, amely egy történet. Ugye van egy gazdasági és társadalmi alapunk, mondja Hegel, amely materiális, és erre épül fel valamiféle szellemiség, vagyis van egy felépítmény, egy szellemi felépítmény. Ez lehet a kultúra, lehetnek a tudományok, lehet a vallás, lehet más egyéb dolgok. A második következmény ennek az, hogy azt mondja, mondjuk így szabadon, azt mondja Marx, hogy a társadalom az nem egy észszerű, racionális, nem egy tudat terméke, hanem önmagától kialakuló szerveződés, amelyet mindig egyenlőtlen erők, tehát egy erőtér, mindig egyenlőtlen erőknek a dinamikus viszonya, vagy dinamikus állapota, ha van ilyen, határoz meg. Ugye ez is tulajdonképpen egy támadás, mondjuk úgy, ez már nem annyira a német idealizmus, mint általában a felvilágosodás elleni támadás, tehát a társadalmi szerződés elmélet elleni támadás. A társadalom nem jött létre azért, persze ezt a társadalom szerződés elméletek sem így gondolták, hogy ez tényleg így jött volna létre, hogy leírták, de nem lehet semmiféle olyan tudatos, olyan tervezett, olyan megegyezésszerű alapot találni a társadalomra. A társadalom mindig is volt, és ez mindig is egymásnak feszülő erőknek az állapota volt, amelyek ilyen vagy olyan irányba tudtak változni. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi lét az dialektikus. Egymással szemben álló érdekek vannak, és egymással szemben álló erők vannak, és ezek az erők mindig egyenlőtlenek. Most a történelmi folyamatot Marx úgy látja, és ezzel egy kicsit közelebb léphetünk a dialektikus gondolkodáshoz, mint ezeknek az egymással szemben álló erőknek az egyre fokozottabb polarizálódását. De ez nem azt jelenti, hogy ne lenne, és éppen ez a dialektikának a lényege, ne lenne tulajdonképpen egy olyan látszat, minthogyha a szabadság növekedne. Tehát ne lenne mondjuk a bizonyos fokú rabságból egy rabságnak, mint állapotnak, mint tézisnek egy antitézise, például annak formájában, hogy a röghöz kötött jobbágyi lét felszabadul, és szabad mezőgazdasági munkássá, bérmunkássá, majd ipari bérmunkássá válik az ember. Ez látszólag egy olyan folyamat, amelyet üdvözölhetnénk, mint a szabadság fok növekedését. Marx azonban bebizonyítja azt, hogy tulajdonképpen ezzel az a maradék felelősség is elpárolgott a társadalomból, ami régen volt mondjuk egy földesúr és egy jobbágy között, aki persze csak azért, mert saját tulajdonának tartotta azt a jobbágyot, valamennyire kímélte és valamennyire szervezte az életét és a munkáját. Az ipari bérmunkás, aki gyakorlatilag a piacról él, tehát a saját bérét, a saját munkaerejét, ugye, ami azt jelenti, hogy a saját testét, fizikai munkaerejét bocsátja áruba, az a piacon megszerezhető bért kapja ezért, ami azt jelenti, hogy egy monopolkapitalista rendszerben, ahol gyakorlatilag nincsenek versenytársak, annyit adhat a munkaadó bért, amennyit csak akar, mármint olyan keveset nyilvánvalóan, semmiféle felelősséggel nem tartozik, elvégzi a munkát, oda a munkás, ő oda dob valami kis alamizsnát, és azzal elzavarja. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes kilátástalanság, vagy a teljes gyökértelenség állapotába kerül a munkásság. Marx egész életművének az egyik, hogy mondja, mozgatórugója az az élménye volt, ugye többször is járt Angliában, hogy az angol munkás nagyvárosokban, az angol munkás telepeken 27 év volt az átlag életkor. 27 év. Az igaz, hogy gyerekkoruk óta dolgoztak, tehát ez alatt a 27 év alatt is rengeteget dolgoztak, de talán ilyen példákból érthető az, hogy mi volt a probléma Hegeli filozófiával a számára. Ő egy olyan filozófiát akart, amelyik valóban látható, amely minket körülvesz, amely olyan problémákkal foglalkozik, amely mindannyiunk problémája, és amely átvezet vagy átvezethető a gyakorlati cselekvés területére is. Ugye, tehát ez a folyamat egyre több Egyre több ember egyre nagyobb kiszolgáltatottságban állítja elő egyre kevesebb ember számára az egyre nagyobb értéket. Közben a munkája egyre inkább elembertelenedik a gépesítésnek köszönhetően. Van-e ebből egyáltalán valami kiút? Az a kiút Marx szerint, hogy a mennyiség, ahogy mondani szokás, tőle vettük ezt, a mennyiség átcsap egy idő után minőségbe. Vagyis arról van szó, hogy abban hisz, hogy azzal, hogy a munkások egyre többen lesznek, azzal úgymond tömeget alkotnak, egyáltalán észreveszik ugye ezáltal azt, hogy más is ugyanolyan helyzetben van, mint én, vannak körülöttem munkások, mi munkások vagyunk, mi tulajdonképpen eltartjuk a tőkéseket, és ergo ezen akkor lehetne egy igazságosabb rendszer formájában változtatni. Vagyis ez a folyamat, ez tulajdonképpen a mennyiségi növekedésnek a tudat szintjére való emelkedése, vagyis egy minőségi változásnak az okozója, kialakul az, amit úgy hív Marx, hogy osztályöntudat. Az osztályöntudat pedig nyilvánvalóan önkritikai fázist jelent, tehát azt, hogy ha osztályként gondolunk magunkra, és az egész, a társadalom egész totalitását el tudjuk már gondolni, tehát azt az igazságtalanságot, azt az egyenlőtlenséget, ami a társadalomban van, az végül is a helyzetünk saját magunk kritizálására késztet minket, és tulajdonképpen a forradalom így fog bekövetkezni. A legmagasabb fejlettségű fokú országokban, ugye Marx ezt gondolja, a legfejlettebb ipari kapitalizmusban. Na az a kérdés ezek után, hogy ha ezt belátjuk, akkor mi a teendő? Tehát mi a teendő mondjuk a hétköznapi politikai cselekvésünkben, és mi a teendő mondjuk a szellemi tevékenységünkben. Nyilvánvalóan inkább az utóbbiról fogok beszélni. De mielőtt beszélnék, nézzünk meg egy művet. Jeremy Dellernek egy műve, egy fényképsorozat tulajdonképpen. Tehát Jeremy Dellernek egy műve, amely egy 1981-es bányásztüntetésről szól. Ugye bárkiben felvetődhet a kérdés, hogy akkor miért van ott az, hogy 2001, hogyha egyszer ez egy fénykép. Ugye azért van ott, mert tulajdonképpen Jeremy Deller nem egy dokumentumfotós, hanem egy művész, aki egy 1981-es bányásztüntetést gyakorlatilag újra rendezett. Ez az újra rendezéshez 3000 tüntetőre és 4000 rendőre volt szüksége. Ugyanazon a helyszínen rendezte. A 3000 tüntetőből egy része, azt nem tudom pontosan mennyi, egy része helybeli, aki akkor is ott volt azon a tüntetésen, vagy azon az összecsapáson. Egy másik része az Londonból leutaztatott önkéntes, aki általában fiatalok, akik szerettek egy kicsit fájtolni. Most ez a kellék rendszer, és aztán gyakorlatilag rekonstruálva az eseményeket, a munkások és a rendőrök úgymond újra csinálták. Az érdekes, hogy ez mennyiben, vagy miért, vagy hogyan mű. Ugye látszik az, hogy valamiféle távolságteremtésre szükség van. Ez lesz a marxizmusnak az egyik nagy problémája. Úgy hívta ezt ez a két szerző, akit olvastak, hogy tükrözés, vagy visszatükrözés, vagy mimézis. Tehát szükség van valamire, a valóságot valahogy tükröznünk kell, de ugye mindig az volt a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy tükrözni, és mit is jelent az, hogy valóság. Ugye volt például a realizmusnak egy olyan fajtája, és ezt sokáig így is tartották számon általában is a realizmust, és maguk a realisták is magukat, például a franciák, amely a realizmust hát hajlamos volt azonosítani valamiféle ilyen alantassággal. Tehát ez azt jelenti, hogy azokat a témákat kell beemelni a művészetbe, amelyek addig a művészethez méltatlan témának számítottak. Hurbét például. Megnézik a Kőtörők című képét, ott se az emberek, se a kövek, se a természet, se az egész úgy, ahogy van, egyetlen elemében sem mondható mondjuk egy klasszicista művészet számára ábrázolásra méltó dolognak. A kövek nem szép fényes sziklák, a természet csak egy árnyékos domboldal, az emberek csúnyák, és még csak nem is fordulnak felénk. De ugye ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módszer. Mindig előjövő módszer egyébként, de nem biztos, hogy a legmegfelelőbb. Ugye volt egy olyan felfogás, és Lukács ezt vette át, tulajdonképpen, hogy hát azt jelenthetné a realizmus, hogy elkerülünk bizonyos végleteket, elkerüljük például a szubjektív realizmus végletét, legyen ez akár impresszionizmus, akár valamilyen pszichikai realizmus, mondjuk a Virginia Woolf féle, és elkerüljük az objektív realizmus, most itt nem az ő szóhasználatával élek, tehát azt, hogy a pusztán megjelenő külvilágot azonosítsam a realitással. A realitás az más, mint ami éppen látszik, vagy épp ami előtűnik, és ezt egyébként már Hegel is mondta. A realitás az tulajdonképpen a világban, vagy a világ alatt lévő lényegösszefüggés, vagy Hegel úgy mondta, ugye, hogy az igazság, művészet az az igazságot tárja fel. Arisztotelés is ezért állítja szemben a történetírással a művészetet és a mimézist, mert az a lényeget, ugye lehetőségnek hívja, a lényeget ábrázolja. Lukács ebből arra jut, hogy valamiféle totalitással kellene azonosítani a valóságot. Tehát a valóság az nem pusztán az alantas, a valóság a teljességnek az ábrázolása. Ezzel még nem jutottunk előbbre, mert ugye meg kéne mondani, hogy is vagy hol is van. Tehát az egyik az, hogy az alantasság, a másik a totalitás, és lesz egy harmadik megoldás majd Adornónak, ami egyébként szinte ki is vezet a mimézis problémából. De térjünk vissza ide. Ugye kell egy bizonyos távolság, tehát mimézist kell művelni. Ez a mimézis, ez itt abban nyilvánul meg, hogy nem dokumentumfotót csinált, és, mert feltehetnénk, hogy jó, hát elmúlt, nem volt ott, elmulasztotta, akkor mit lehet csinálni? Akkor azt lehet csinálni, hogy annak az emlékét kezdem el ápolni. Tehát mondjuk ebben az időszakban, vagy a mai időszakban egy helyspecifikus szobrot lehetne például erre a helyszínre állítani, és azzal, mint egy az emlékezésre lehetne minket felhívni. Tulajdonképpen az sem lenne igazi mimézis abban az értelemben, ahogy Deller kívánja. Mert hogy ő mit is csinál? Ugye létrehoz egy olyan közeget, létrehoz egy olyan tulajdonképpen művészeti közeget, mondjuk így, abban az értelemben, hogy nem vérre megy a játék. Tehát létrehoz egy művészeti közeget, amiben azonban nem puszta külső látványként, nem puszta tárgyként, akár azt is mondhatnánk, hogy nem puszta mimézisként a lukácsi vagy akár az adornói értelemben, hanem konkrétan átélhető módon, résztvétel formájában újra részese lehet mondjuk az az ember, aki akkor ott volt, vagy részese lehet az az ember, aki nem volt ott ennek az élménynek. De ebben ugye nem merül ki ez a műalkotás. Ugyanis gondoljunk bele abba, hogy mit is csinál itt. Tulajdonképpen nem egy emlékhelyet teremt, hanem egy eseményt teremt, és itt nem csak az a különbség, hogy az egyik az mondjuk egy tárgy, a másik meg egy folyamat, vagy egy tárgyatlan valami, hanem olyan értelemben van különbség közötte, hogy az egyik az egy örökre megmaradó, de tulajdonképpen önmagában másra rá nem szoruló valami, ez pedig tulajdonképpen ez az esemény, ennek a célja az, hogy tulajdonképpen szokást teremtsen. Vagyis ő újra rendez 20 év múlva egy ilyen tüntetést, azzal, hogy azzal a reménnyel nyilvánvalóan, hogy jövőre majd itt megint lesz egy ilyen, vagy újra megrendezem, vagy újra megrendezik mások. Teremtettem tulajdonképpen egy műfajt, és nem mellékesen ebből a dologból, ha szokássá válik, ebből tulajdonképpen bármi lehet, vagyis visszatérhet a társadalmi folyamatokba, rákapcsolódhat bizonyos társadalmi problémákra, vagy folyamatokra, egészen más jelentést nyerhet, kialakulhat belőle előbb-utóbb egy újabb tüntetés vagy megmozdulás, tehát valahogyan előmozdítottam azt, ami a marxizmus lényege, hogy ne pusztán egy elmélet legyen, vagy ne pusztán egy tárgyasított tükrözése legyen a világnak, hanem konkrét gyakorlati cselekvés legyen. És hozzáteszem, hogy majd mindjárt mutatom azt is, hogy olyan szinten komolyan gondolta ezt, hogy ha jól tudom, a BBC-vel közösen, közben forgattak egy dokumentumfilmet erről az egészről, és ez a dokumentumfilm nem egy áldokumentumfilm lett volna, tehát nem olyan, mint a régi szovjet dokumentumfilmek, amik játékfilmek voltak, csak mi dokumentumfilmnek néztük. Én még emlékszem, apám mondta, háborús film lesz, gyere, ilyen dokumentumfilm. Miközben azok játékfilmek voltak. Tehát, hogy nem úgy, hogy a dokumentumfilm látszatát akarná kelteni, tehát úgy, hogy itt valóban azt látjuk, ami 81-ben történik, hanem illusztrációként szolgált, ahhoz, hogy a narrátori szövegben és az egyéb kiegészítő anyagokkal, tehát például rengeteg interjú van vele benne, ott sztrájkoló munkásokkal, vagy régen ott sztrájkolt munkásokkal, Tehát csinálhatunk egy korrekt tájékoztatást, egy korrekt dokumentálását ennek a dolognak, ezekkel az illusztráló felvételekkel, amit a BBC csinál. Vagyis bekapcsolhatom a művészetet egy nagyon komoly, gyakorlati, hasznos nevelő pedagógiai folyamatba. Ezért érdekes az, vagy ha már szóba hoztam a dokumentumfilmet, hogy milyenek ezek a képek. Hogy milyenek ezek a képek. Nézzük meg. Tehát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk újra rendeznénk ezt az egészet. Akkor nyilvánvaló az, hogy tulajdonképpen az újrarendezésben, hogyha nem akarunk csalni, és nem akarunk nagyon rossz képeket csinálni, akkor tulajdonképpen ott kell fotóznunk, ahol talán akkor nem fotóztunk volna. Vagyis például nem az összecsapásokat kell fotóznunk, nem az arcokat kell fotóznunk, ahogy a dű van rajtuk, vagy a fájdalom, hanem olyan beállításokat kell tennünk, amelyről nem látszik tulajdonképpen, hogy ez most hogy van, de a legjobb az a kép sajnos nincs itt, a legjobb az, amikor például elkezd a háttérben fotózni. A háttérben, ahol nem az elől lévő harcoló emberek vannak, hanem hátul emberek, akik szintén kijöttek a tüntetésre, akik az egyébként valószínűleg részben szintén helybeli rendőrökkel szóba elegyednek, sört is isznak, és valószínűleg éppen azáltal, hogy kiesnek a szerepükből, éppen ezáltal csinálják ugyanazt, mint amit akkor csináltak. Akkor is ugyanígy álltak hátul, sörözgettek, és akkor is ugyanúgy beszélgettek a rendőrökkel. Mivel ők is tudták, meg a rendőrök is tudták, hogy itt tulajdonképpen nem egymásra haragszunk, hanem egy társadalmi rendszernek vagyunk a szereplői, és most épp úgy osztották a lapokat, hogy nekünk itt meg kell valamiért verekedni, aminek a döntése úgyse egyikünkön sem múlik. Értik ezt? És itt is úgy csinálja tulajdonképpen, hogy úgy tűnjenek a képek, tehát hogy nem úgy, hogy úgy tűnjenek, tehát nem úgy azt a látszatot keltsék, hanem hogy meg kell keresni azokat a szögeket, mondjuk azt a távolságot, például a harcnál jobb, hogyha egy picit távolabbról fotózom, ilyen állapotokat például lefotóz. Ez azért más, mert itt már a puszta fizikai erőkifejtés van az arcon. Ugye itt már ezért lehet. Hogyha mondjuk itt még szét lennének ezek az emberek, és egymásra kiabálnának, vagy haragudnának, az színjáték lenne. De ez már megint nem színjáték. Itt valószínűleg ugyanúgy birkóznak, ahogy akkor birkóztak. Itt arról van szó, hogy ki az erősebb, ki dönti le a lábáról a másikat. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy kőkemény műalkotás, csak éppen nem olyan módon, nem olyan módon távolodik el, hanem éppen ugye ez az örök problémája, vagy az örök feladata a marxista realizmusnak, nem csak realista marxizmus van, de a marxista realizmusnak, hogy tulajdonképpen a legközvetlenebb, a legközelebbivel mutatható meg a legnagyobb távolság. Tehát gondoljanak arra például, hogy mondjuk Andy Warhol, nem egy, tehát egy ambivalens viszonya van a marxistáknak Andy Warholhoz, de értsük meg így a problémát mondjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen azzal tudott egy nagyon nagy távolságot teremteni valamitől, hogy a legnyersebb és a legfeldolgozatlanabb valóság darabját vette ki annak, és semmit nem tett hozzá. Semmiféle kritikai, cinikus, gúnyolódó valami, sőt, ezért ez a nehéz az értelmezésében, sőt, kifejezetten kérkedett azzal, És egy idő után el is szakadnak tőle bizonyos a modernista művészethez vonzódó, mondjuk a Benjamin Buchló, vagy sokan, a Thomas Crowe például, amikor átvált ebbe a business artba. Akkor azt mondják, hogy na most túl messzire mentél. Amíg a Campbell dobozok, vagy a Coca-Cola, vagy a Marilyn, addig még oké, okay, de amikor már tényleg teljesen azonosulsz, persze akkor se tette ez, de amikor abban a pillanatban, hogy teljesen azonosulsz, abban a pillanatban már nincs kritikai távolság. De az a poén, hogy az igazi kritikai távolság az nem messziről teremtődik, az közelről teremtődik, tehát a realistának közel kell mennie a valósághoz. Ott tartottunk, hogy rá kell mutatni egy marxista művészetnek, rá kell mutatni azokra a társadalmi anyagi alapokra, amelyeken minden múlik. És ezáltal ennek az alapnak a szerkezeti elemzésén keresztül feltárni azokat az igazságtalanságokat, amelyek a társadalomban uralkodnak. Nyilvánvaló. A probléma ott kezdődik, hogy hát valahogy a marxizmusnak azért mutatni, tehát egy marxista műnek valahogy mutatni kellene valamilyen kiutat. És tulajdonképpen itt válik ketté mondjuk Lukács és Adorno útja. Adorno ugye azt mondja, hogy nem tudunk, nem vagyunk képesek ilyen kiutat mutatni, olyan értelemben nem, legalábbis, hogy valami tényleg valami követendő képet, valami eszményt rajzolnánk fel, mert azzal tulajdonképpen az ideológia rabjaivá válunk. Majd mindjárt erre visszatérünk. A harmadik dolog pedig, ami kihagyhatatlan minden marxizmus számára, az az, hogy bírálni kell azt a meglévő felépítménybeli tükröződést, amely az alapot megmutatja nekünk, vagy amely azt szellemi szinten megvalósítja, vagyis az ideológiát. A marxizmusnak ideológia kritikának kell lennie. És egy picit beszéljünk arról, hogy mi lesz Marx kora után. Azért kell erről beszélni, mert kicsit az az érzése az embernek, hogyha elkezdi most olvasni Marxot, hogy a mai marxizmus köszönő viszonyban nincs Marxsal. És ez egy visszatérő, hogy mondjam, gondolat tulajdonképpen a 20. században. Például amikor Husserl azt mondja a kartéziánus meditációk legelején, hogy mi itt igazán radikálisan kartéziánusok akarunk lenni, vagyis Descartes igazi szelleméhez akarunk hűek lenni, ezért lesz az, hogy tulajdonképpen egyetlen egy Descartes-i tételt nem fogunk elfogadni ebben a könyvben. Mond hasonlókat Lacan is, bár Lacan azt is mondja, hogy ő az, aki igazán elolvasta végre Freudot, tehát hogy aki szó szerint érti Freudot, de nyilván nem erről van szó. Tehát arról a jelenségről szeretnék picit beszélni, amit Foucault úgy írt le, hogy ugye Nietzsche, Freud, Marx, az három diskurzus teremtő ember. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy Marxnak egyetlen egy gondolatával nem értünk már egyet. Egyébként ez nem igaz. Lehet, hogy nem értünk egyet azzal, hogy alapfelépítmény logika, lehet, hogy nem értünk azzal egyet, hogy tudatosodás felé megyünk, lehet, hogy nem értünk azzal egyet, hogy lehetséges forradalom. Sok mindennel nem értünk el, ezek csak a nagy gondolatok, de sorolhatnám a profitráta elmélettől a nem tudom még. De mégis létezik Marx óta egy marxista gondolkodásmód. Egy gondolkodásmód, egy diskurzus. Tehát marxistán gondolkodnak azok is ma, Marxból jönnek azok is, akik egyetlen egy tételét gyakorlatilag nem fogadják el, mert megváltozott a világ, vagy mert Marx nem teljesen jól gondolta. Mégis lehet marxista módon gondolkodni. Na, mik ezek a egy-két dolgot? Ugye az egyik első élmény az az volt, és ez a század, a 20. század első évtizedeiben bőven bekövetkezett, hogy Marxnak valószínűleg nincs igaza abban, vagy már más a világ, de nincs igaza abban, hogy az ideológia, az egész szellemi szféra az valamiféle felépítménye lenne, akár kifejeződése, akár tükröződése, használhatunk bármilyen szót, akár torzképe, mindegy, de valamiféle tárgyiasult kifejeződése lenne a gazdasági társadalmi alapoknak. Adornóék például nagyon hamar, és az egész frankfurti iskola nem véletlenül olyan nagy az ideológia kutatás, még hamar rájönnek arra, hogy tulajdonképpen a mai totalitárius társadalmakban, tehát az akkoriakban, tulajdonképpen az ideológia határozza meg a gazdasági és társadalmi folyamatokat, nem pedig fordítva. És ez egy, hogy mondjam, ez egy olyan élmény, ami mindmáig megvan azért bennünk. Tehát látjuk, újra és újra látjuk azt, hogy például, csak nem akarok politizálni, csak egy általános dolog, hogy például az elmúlt 10 év magyar politikájában mennyire nem, vagy nem csak gazdasági kérdésekről van szó. Azzal kapcsolatban, hogy csináljuk meg az adórendszerünket, hogy hogyan gondolkozzunk a munkanélküliekről például. Ezek világnézeti kérdések, ezek antropológiai kérdések, tehát az, hogy mit gondolunk arról, hogy mi az ember. Például ugye egyik oldalon azt gondolják a naív liberálisok, hogy az ember mindig akar munkát keresni, csak segíteni kell benne. A másikon meg a szélső jobboldaliak azt gondolják, hogy az emberek lusták. Vagy hogy az adónkat, mit tudom én, mondjuk a reprodukálást hogyan vonjuk bele, tehát az, hogy kötelességem reprodukálni magamat, azt hogyan foglaljuk bele az adórendszerbe, családi adókedvezmény, stb. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem pusztán gazdasági dolgokról van szó, hanem ez a gazdasági háló, ez újra és újra átlyukad, és látjuk mögötte, vagy alatta, vagy hát leginkább mi lentről nézzük, tehát fölötte, látjuk az ideológiát, tulajdonképpen mindent az ideológia és a szellem hat át. És mondom, ez a Szovjetunió, a fasiszta Olaszország, a náci Németország, és Kína és egyéb országok ismeretének a fényében a 20. század első évtizedeitől kezdve már nem kérdéses. Ebben az értelemben ezt az alapfelépítmény logikát fel kell adnunk, mondják. A másik dolog az az, nézzék meg a Magyarország GDP-jét, de hogy a fejlett jóléti társadalmakban a termelés nagyobb részét nem a materiális termelés adja. Tehát ugye Marx úgy gondolkodott, hogy előállítunk bizonyos értékeket. Ezeket az értékeket, amivel a GDP-t mérjük, ezt hol állítjuk elő? Hát az iparban és a mezőgazdaságban. És ehhez képest vannak elhanyagolható értéket termelő, vagy értéket egyáltalán nem is termelő szellemi szférák, mint a kultúra, a tudomány, stb. Ma, ha megnézzük egy fejlett jóléti országnak a GDP-jét, akkor azt látjuk, hogy a szolgáltatóipar, a turizmus, a mit tudom, tehát minden olyan, a kultúra például, és minden olyan egyéb terület értéket állít elő, és összességében nagyobb értéket állít elő, mint az anyagi termelés. akkor ezzel mit csináljunk? Mit csináljunk ezzel az új helyzettel? Hát nyilván azt kell mondanunk, hogy akkor nem igaz, már nem igaz, mondjuk, hogy ne Marxot bíráljuk, már nem igaz az, tehát Marx tulajdonképpen szűken látott valamit, mert az adott társadalomban ez volt a jellemző, mi pedig már tágabban tudjuk látni, vagyis képesek vagyunk úgy látni az egész világot, az egész a szellemitől az anyagiig, mint termelést. Termelést, a gondolatok termelését. Például Louis Althusser-nek van az egyik meghatározó szövege erről, amikor azt mondja, hogy Marxban az volt a nagy, és ez a tőkénél következett be ez a fordulat nála, hogy addig úgy gondolkodott, és úgy olvasott, hogy Hegel, vagyis úgy gondolta, hogy a szellem nagy fénye mindent bevilágít, és vannak hülyék, meg vannak nem hülyék, és a hülyék azok nem veszik észre a dolgokat, a nem hülyék meg észreveszik a dolgokat. És tulajdonképpen eddig mindenki azért egy kicsit hülye volt, egyre több dolgot vettek ugyan észre, de aztán jött Hegel, vagy jöttem én Marx, és én már mindent észreveszek. És ekkor a tőke gondolatmenetében vált. És azt mondja, hogy ez nem így van. Ez úgy van, hogy valakinek eszébe jut valami, ezzel, hogy neki eszébe jutott, felvetődnek bizonyos kérdések, azokra a kérdésekre adunk válaszokat, amelyek jól-rosszul kielégítik a kérdésben lévő problémát, de egy dolgot csinálnak, átalakítják a problémát, átalakítják a kérdést, egy új kérdést lehet majd föltenni. Példája az, hogy amikor Marx nézi az angol gazdaságelméleteket, akkor mindegyiknek az a kérdés, hogy mi a munka ára. És azt mondja Marx, hogy végigolvasva a dolgokat, újabb és újabb válaszok vannak erre, egyik se tudja igazán megválaszolni. De azzal, hogy mi ezeket a válaszokat végignézzük, azzal tulajdonképpen egy folyamatnak vagyunk a tanúi, vagyis annak, ahogy ez a kérdés maga hasad szét, nyílik benne mondja egy kérdőjel, amit mi ki tudunk tölteni, vagyis fel tudunk tenni egy új, egy igazibb kérdést, ez pedig az, hogy mi a munka erő ára. Vagyis elméletben ugye ez azt jelenti, hogy mi a munkás ára. És ezzel tovább léptünk. És ugye erre is lesznek majd válaszok, amelyek ugyanígy valamire rávilágítanak valami vakfoltunkra, és tovább termelődik a dolog, tehát tulajdonképpen a tudás is egy termelés. Na tehát az a tapasztalat, hogy a gazdasági vagy materiális termelés fogalmától el kell mozdulni a szellemi termelés felé, amiből az következik, ugye, hogy a szellemi szféra az nem a materiális szférának valamilyen formájú tükre, vagyis már a mimézis elmélettől egy picit távolodni látszunk. A harmadik dolog az az, hogy a kultúra egy picit, ez minket jobban érdekel, hogy a kultúra maga is átalakult. A kultúráról sem lehet úgy gondolkodni már, és ezt is Adornóék veszik észre még hozzá az Egyesült Államokban, amikor oda kell ugye menekülniük. Szétnéznek, és egy hihet. Tehát ahhoz a kisvárosias Németországhoz képest, New Yorkban és szerte Amerikában, hát egy olyan iszonyatos kultúrdömpinget látnak, amelyből ugye ők maguk, akik amúgy se voltak soha optimisták, a kultúripar fogalmára következtetnek. Hollywood, a reklámok, a zenének, a populáris zenének, a jazznek a terjedése, tehát minden egy tulajdonképpen egy iparosodott kultúráról kezdenek el beszélni. Vagyis arról, hogy a kultúra az a kapitalista termelési módot vette át magába. Ugyanúgy termeli a fogyasztási termékeket, ugyanúgy az új igézetében él, és így tovább, és így tovább. Az ismétlésnek, egyebeknek. És immár negyedik nagy következmény az az volt, hogy egyre inkább eltávolodtak, és ebben a pszichoanalízisnek nagy szerepe volt, egyre inkább eltávolodtak attól a hegeliánus marxista meggyőződéstől, hogy a történelmi folyamat, vagy valaminek így az így módon való kikristályosodása, tehát például az osztálynak, mint társadalmi csoportnak a kikristályosodás, ez valahogy a tudatossággal kell, hogy összefüggjön. Ugye a freudomarxizmusnak hatalmas karrierje van, egészen a 70-es évekig például, vagy akkor is. A tömeglélektan egyre fontosabb dolog, amit a Frankfurti iskolában nagyon komolyan kutatnak, és egyre nagyobb meggyőződ, a szürrealizmusnak nagyon fontos szerepe van, tehát az, hogy ugye a szürrealisták azok elindulnak a marxizálódás útján, aztán ki Sztálinhoz, ki Trockihoz kapcsolódik, de minden esetre az ő értelmezésük is ugye afelé mutat, hogy általában a forradalomról például ne úgy gondolkodjunk, mint egy tudatosodás eredményére, tehát ne úgy gondoljunk rá, hanem valami olyanra, mint ami a mély tudatnak, a tudattalannak a feltörése a szimbolikus szintre. Költői nyelv forradalma például, Julia Kristeva műve 1974-ben, amelyik tulajdonképpen úgy értelmezi a költészetet, mint a nyelvben, a hétköznapi nyelvben lezajló forradalmat, tehát annak a mély genotextusnak, mondja ő, a felszínre, a fenotextusra szintjére való emelkedése, amely azt különböző módokon tudja felforgatni a ritmussal, tehát beleviszi a testiséget, beleviszi a képzeletet, beleviszi a sok mindent, és ez a költői nyelv. Tehát ebből a négyből mondjuk tényleg az látszik, mintha Marxból nem maradt volna semmi. Ugye az, ami mégis visszajön, egyébként, az, ami visszajön Lukács és Adorno után, az az, hogy tényleg cselekvéssé kell tenni a marxizmust, és cselekvéssé kell tenni a művészetet is. Ezt már egyébként ebben a nagy példá, hát részben egyidős ugye ez a Adornóval vagy Lukáccsal, sőt ezeknél a műveknél korábbi, ez mondjuk a francia Hegel olvasatok, tehát mondjuk Henri Lefebvre-nek a könyvei, aki tényleg praxis alapra akarta helyezni a marxizmust, Sartre-nak a műve, amelyik az első mondatában azt mondja, hogy a marxizmus az praxis, és mondjuk a szituacionistáknak a tevékenysége, Guy Debord és társainak a tevékenysége, akik tulajdonképpen a lokális, efemer cselekvést tartották az egyetlen útnak a forradalom felé, tehát a forradalomnak valamiféle ilyen katalizátorai akartak lenni. De miért ez a kérdés? Ugye Adornónak és Lukácsnak a számára még tulajdonképpen volt egy menekülési út, tehát volt egy menekülési út abból, hogy látták, hogy a társadalom kapitalista termelési rendszerré változik, ahogy a kultúra is tulajdonképpen a kapitalizmusnak engedelmeskedik, de volt egy menekülési út a kultúripar és a termelőiparból, ez pedig a magas kultúra volt. Hogyha emlékeznek, akkor a Greenberg is ezt az irányt veszi. Greenberg is marxistául beszél tulajdonképpen, de aztán az az avantgárd, amit ő megcsinál, hát az sok mindennek nevezhető, főleg szürgárdnak talán, tehát egy ilyen fönti csapat ez, nem egy előőrs. Tehát, hogy a magas, kísérletező, elefántcson toronyba zárkózó művészet felé indulnak el. Ugye ez az, ami majd megváltozik a 70-es évektől kezdve, és tulajdonképpen a marxizmusnak lesz egy másik bástyája, méghozzá pontosan azért, mert látják azt, hogy immár nem csak a tömegkultúrát szippantotta magába a kapitalizmus, amit Adornóék láttak ugye Amerikába, és ebből arra következtettek, hogy csak a magas kultúra az egyetlen hely, ahol még a kritikának lehetősége van, hanem hát ezt is beszippantotta az egész, hát nézzék meg, mi történt az elmúlt 30 évben, a kultúra, a múzeum, a nem tudom én, a műalkotás, az egy abszolút ekte árucikk, amely mindenféle olyan PR és reklám és egyéb tevékenységgel összekapcsolódik, amivel egy árucikk összekapcsolódott. Tehát, hogy ezért a 70-es, 80-as évektől kezdve, ugye hova meneküljünk, vagy hol lássuk meg egyáltalán a marxizmusnak, vagy a társadalmi ellenállásnak a forrását, mint a lent. Újra lent, ugye. A különböző underground mozgalmak, a kisebbségi mozgalmak, tehát a gay, a leszbikus, a feminista mozgalom, különböző helyi mozgalmak, tehát mindazok, akik a csatornában élnek, ugye ez lesz a bázisa a marxizmusnak, és nem is törekszik egyértelműen totális változásra. Ez talán a legnagyobb probléma, vagy ez a legmegoldatlanabb kérdés. Ugye tulajdonképpen a saját jogaikért küzdenek, és ezen keresztül mindenki másnak a mássághoz való jogához, vagy jogáért, de ezt nem is akarják totalizálni, hiszen a totalitás az tulajdonképpen ideológia. És erre világít rá egyébként Adorno. És nézzük meg egy picit azt, jó, hogy mi a csak a legnagyobb különbségek körülbelül, hogy néznek ki. Ugye ott tartottunk nagyjából, hogy mit is kéne tükrözni, meg hogy hogyan, arról nem is beszélve. Lukácsnak a válasza ugye már nagyjából ismert, tehát azt mondja, hogy nem a felszínt, nem a pusztán adottat kell tükrözni, mert ezzel nem jutunk úgymond sehova, hanem az igazságot, az összefüggésrendszert, a totalitást kell tükrözni, és ez mi is tulajdonképpen, mi a valóság, és van rá egy határozott válasz, a valóság az emberi valóság. A kapitalizmusnak az a hibája, hogy elembertelenít, eldologiasít, eltárgyasít, elszakít az emberi összefüggés rendszertől, az emberi megéléstől, az emberi világtól tulajdonképpen. Világtalanítja az embert. Na de jó, oké, de ezt hogyan is lehet igazán megcsinálni? Hát úgy, hogy nyilván akkor nem lehet valami adottságot tükrözni, de akkor hogy lehet azt tükrözésnek nevezni igazán? Ugye a múlt, valahogy a jövőt kéne, de Lukács ugye a múltat tükrözi leginkább, de a jövőt akarja, tehát valamiféle utópiát fel kell vázolni. Valamilyen utópiát. És ő nagyon szívesen meg is tette volna, ahogy a szocialista realizmus elméletét kidolgozza, ugye kidolgozott egy realizmus elméletet, de nem fogadták el. Egyébként főleg azért nem fogadták el, mert túlságosan idealisztikus volt. És ezért gondol tulajdonképpen Lukács mindvégig, hogyha emlékeznek, mindvégig úgy a műalkotásra, ez a Heidelberg esztétikában benne van, de itt sem változik. Tehát tulajdonképpen van egy marxista fordulat a Lukácsnak, megpróbál egy társadalmi megalapozást adni annak, amit azelőtt mondott, de nem nagyon mond mást, ahhoz képest, amit 1914 körül mondott, amikor még nem volt marxista. És mit mond? Azt mondja, hogy a mű az tulajdonképpen egy szimbólum. Emlékeznek erre? Szimbólum. Ez nem allegória. A jó mű az nem allegória, a jó mű a szimbólum. A szimbólum az egy szerves, zárt, tökéletes egész. Az egy világ. Ezért a regény a kedvenc műfaja nyilván. És ezért próbál persze itt finom lenni, tehát azt mondani, hogy minden művészeti ágnak van egy bizonyos szempontrendszere, amelyben bizonyos dolgok meghatározottá és mások szükségszerűen meghatározatlanná válnak. Ugye erről szól ez a szöveg nagyjából. De azért azt nem tudja megállni, hogy ne mondja azt, hogy tulajdonképpen a festészet se, meg a szobrászat se igazán tudja az egészet létrehozni, a külső és a belsőt. Tehát a festészet azért mégiscsak allegorikus, hanem ami meg tudja ezt tenni, az a nyelvi műalkotás, és tulajdonképpen a regény. Ugye miért a regény? Azért, mert a regénynek van cselekménye, mert az ember lényege a cselekvés. A cselekvés a legtágabb és a legcizelláltabb vonatkoztatási rendszer, vagy értelem összefüggés, ami az ember körül kialakul. Nem puszta látás, nem puszta belső megélés, cselekvés, a szubjektum és az objektum egysége. Az, amiben önmagamat fejezem ki, de mégis a világban fejezem ki magam, létrehozok valamit, változtatok a világon, miközben magamat viszem bele a világba. A cselekvésnek van oka, indoka, motiv, az ugyanaz, tehát indoka, oka, eszköze, célja, bizonyos helyen, időben, valakikkel együtt, vagy ellenében, vagy érdekében végezzük, stb. Tehát egy nagyon komplex struktúra. Ezt gondolja tulajdonképpen Lukács valóságnak. Erre kellene visszamenni mindig. Ezért utálja a naturalizmust, nagyon utálja, a részlet. Emlékeznek erre? Amikor a részletről beszél, a naturalizmussal az a baja, hogy ott nem áll össze egy ilyen szerves nagy egészé, egy történetté. Ugye egy történet, egy igazi történet az olyan, hogy nem lehet belőle kivenni egyetlen egy rész sem, és nem lehet betenni sem, mert fölösleges benne. Annak van egy zárt szerves, ugye szerves egésze. És a részlet az mit csinál? A részlet az szervetlenít, az dologiasít, az fölösleges, az kicserélhető a másik részlettel, mindegy, hogy milyen sorrendben sorolom fel a részleteket. Vagyis tulajdonképpen az allegorézis felé megy, az egész totalitásnak, ennek a történetnek, mint szerves totalitásnak a szétrombolása felé tart. Ez a baj a Zolával. Van egy híres, a Leírás és Elbeszélés című szövegében van egy példa, amikor összehasonlítja Tolsztoj Anna Karenina beli lóverseny leírását Zola Nana című regényének a lóverseny leírásával. És azt mondja, hogy a Tolsztoj, hát nyilván a Tolsztoj az sokkal jobb, mert a Tolsztojnál tulajdonképpen ez a jelenet, ez a nagy jelenet, ez egy fordulópont a történetben. Tolsztoj csak azt mondja el, ami a történet továbbviteléhez, ami a történet érzékeltetéséhez szükséges, vagyis egy nagy szerves struktúrába tudja bekapcsolni. Zola pedig mit csinál, mondja, össze-vissza beszél arról, hogy ki milyen ruha van, meg ki, hogy hívták a lovat, meg stb. Stb. Vagyis így szétesik tőle az egész, leírás lesz, azt szoktuk átlapozni. Pedig azok a legérdekesebbek egyébként. Én nyilvánvalóan nem értek egyet Lukáccsal, ez látszik is rajtam, de próbálom elmondani, hogy ő mit csinál. Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen világot, egy zárt, szerves totalitást, egy intenzív totalitást, ahogy ő mondja, hozzunk létre, ez a mimézis lényege. A mimézis, mint visszatükrözés, ez nem a puszta adottnak a visszaadása, hanem mondjuk így, talán Lukáccsal kapcsolatban lehet mondani, egy utópiának a felrajzolása. Az a baj, mondja Adorno, hogy áttérjünk, hogy ezzel tulajdonképpen az ideológia tévútjára téved. Vagy útjára téved. Az ideológia, ami alapvetően nem rossz dolog, ugye Marxnak az ideológia kritikája, az egy dialektikus kritika, vagyis nem egyértelműen elítéli vagy dicsér valamit, hanem annak megpróbálja a pozitív és negatív részét vagy oldalát is hangsúlyozni, például a vallásnak. Ugye Marx vallás kritikája az nem úgy néz ki, hogy a Marx vagy a vallás az a nép ópiuma, és ezért azt tiltsuk be, hanem Marx azt mondja, hogy a vallásnak van egy pozitív és egy negatív összetevője. A pozitív az az, hogy felvázol egy tökéletes világnak a képét. És ezzel reflektálni tudunk a saját világunkra, és látjuk, hogy az mennyire nincs rendben, és min és hol kéne változtatni. Ez a pozitív eleme a vallásnak, a mennyország képzetnek, a túlvilág képzetnek. Hogy ott már nem kell fáradozni a munkával, stb. Stb. Ezzel tulajdonképpen a magunk világát próbáljuk javítgatni. Csak az a baj minden ideológiának, mondja Marx, hogy van egy negatív oldala is, ez pedig az, hogy tulajdonképpen ezzel a transzcendálással, tehát azzal, hogy ezt egy másik világként képzeli el, ezzel tulajdonképpen lemondásra késztet engem arról, hogy meg is változtassam ezt a világot. Vagyis egy ilyen vigasz, egy valami jutalom majd, amit elnyerünk egyszer, hogyha jók leszünk itt ebben a világban. És Adornónak tulajdonképpen ez a baja a Lukáccsal. Azt mondja, hogy nincs ilyen emberi valóság, vagy mit tudom én. Persze, nincs rendben a társadalom, de nem tudunk ettől függetlenül felmutatni egy ilyen emberi lényeget. Csak az van, ami van. Tehát csak az van, ami a felszínen van, nincs mélység. Ez az állapot van, eljutott a társadalom egy bizonyos állapotba, amely tényleg egy elidegenedett állapot, de ezt nem tudjuk valami álomszerű képpel, vagy mit tudom én mivel szembesíteni, mert akkor beleesünk az ideológia csapdájába. Ezért kell tulajdonképpen nagyon pőrén, és egyébként gyönyörű szavakkal tudja leírni azt, hogy ez a megkövesedett, eldologiasodott világhoz kell ilyen mimetikus viszonyt létesítenünk. Ezzel a minimális különbséggel, hogy tükrözöm a világot, hogy valamilyen értelemben tárgyiasítom a világot, hogy felmutatom azt, ha csak ugyanazt is, de ha egy képen látom, ugye, az egész más élményt nyújt. És azt kell, pontosan azt, vagy hát a nyers valóságot kell tükrözni. Mert hogy nem tudunk kilépni belőle. Ez a másik baj az ideológiával. Nem tudunk kilépni, csak ideológikus útra tudunk lépni, csak az álomvilágba vagy a képzeletbe tudunk lépni. Nem tudunk kívülről reflektálni a világra, nem tudjuk a totalitásként átlátni a világot, mert a totalitás maga egy ideológia. Az, hogy létezik olyan leíró tekintet, amely független attól, aki leírta. A történelmi helyzetétől és adott állapotaitól. És ebben az értelemben mondja azt, vagy dönt úgy, ugye, hogy csak a legújabb, legkorszerűbb, leginkább a kornak megfelelő művészet alkalmas arra, hogy tovább vigyen, hogy tovább lendítsen, hogy nem kiutat, tehát nem egy ilyen célt, hanem valami tovább lépést biztosítson. Ugye, ha emlékeznek a filmes példájára például, nem azért olvasom fel, mert film, hanem azért, mert jó példa. Tehát azt mondja, itt a végén van már ez, hogy egyfelől a film akkor talál először magára, amikor kíméletlenül megszünteti az aura minden film előtti művészetet megillető attribútumát. Ugye ez az aura, ez a sokszorosíthatatlanság. Tehát, hogy abból a műalkotásból egy van, és ez egy ilyen kultikus tárgyát teszi. A film eleve médiumánál fogva egy sokszorosítható, géppel előállított valami. Tehát, hogy ugye mit mond itt? Azt mondja, hogy akkor tudott igazán valamit egyáltalán kezdeni a film, amikor elismerte ezt, hogy ő nem olyan, mint a művészetek. Tehát, hogy kíméletlenül megszünteti az aura minden film előtti művészetet megillető attribútumát, az összefüggés által garantált transzcendencia látszatát. Más szóval, amikor a film a realista festészetben és irodalomban szokatlan módon lemond a szimbolikus és értelemadó elemekről, elnézést. Krakauer ebből azt a következtetést vonta le, mondja, hogy a film, mint az esztétikán kívüli dologi világ egyfajta megmentése, tehát realizmus, esztétikailag csak akkor lehetséges, ha lemond a stilizálás elvéről, ha a kamera intencióktól mentesen alámerül a léttel bírónak minden szubjektivitást megelőző nyersanyagába. Értik ezt? Tehát a film akkor lesz művészet, ha vállalja tulajdonképpen azt, hogy ő nem művészet, tehát hogyha nem akar művészi lenni, hanem vállalja maga adottságait, és belemerül a nyers anyagi valóságba. Csak hogy, mondja, az ilyen visszakozás, tehát a művészettől való visszakozás, mint a filmszerű megformálás a prioria, maga is esztétikai stilizációs elv. A film még az aura és a szubjektív intenció ilyen nagymértékű visszaszorítása esetében is tisztán technikájánál fogva, a forgatókönyv, a fényképezett alak, a kamerabeállítás és a vágás révén elkerülhetetlenül bizonyos értelmet kölcsönző mozzanatokkal telíti a dolgot, vagyis művészetté teszi, stb. A film miközben immanens törvényszerűségéből következően szeretne megszabadulni a művészetszerűségtől, maga éppen a lázadás során válik művészetté, stágítja ki a művészet határát. Értik? Ez gyönyörű, szerintem, amit mond. Ez a dialektikus gondolkodás. Tehát tulajdonképpen, ugye, és erre vezeti ő vissza a művészet és a művészetek viszonyának kérdését, tehát arra, hogy tulajdonképpen ez egy mindig feszültségteli, mindig dialektikus viszony, és tulajdonképpen az a legjobb, hogyha a művészet, mondjuk, vagy egy művészeti ág, nem megszabadulni akar úgymond önmagától, és belevetni magát a valóságba, hanem amikor a leginkább művészet tud lenni úgy, hogy azok a külső dolgok, amikhez viszonyul, azok a saját művészi megújulását teszik lehetővé, vagyis a művészet termelésének a folyamatát tudja forradalmasítani általa. Ahogyan ezeken a képeken láttuk, hogy tulajdonképpen ő mit csinál, forradalmasítja, tehát nem azt csinálja, hogy jaj, az idealista művészetek azok milyen rosszak, én meg realista, marxista vagyok, én inkább foglalkozom a társadalommal, és ábrázolom azt, vagy valami. Nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, hogy a művészetet magát újította meg, azzal, hogy terepmunkává tette, azzal, hogy egy szokás, egy esemény kialakítójává tette, azzal, hogy az ünnepnek, vagy az emlékezésnek a fogalmát alakította át, és azzal, hogy a cselekvésnek a művészetben gyakorolt hatását, és a művészet határainak ezáltal a meghatározását írta újra. Értik ezt? Ez a marxizmus. Köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem, művészetelmélet történet. Seregi Tamás, a marxizmus. Az ELTE BTK-n 2011. október 19-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.